Simon Bhágavatam volt olvasni a hetedik fejezet, a hetedik ének, negyedik fejezet, 13. versét. Fejezet címe: Hiranyakasipu rettegésben tartja az univerzumot.
Deep East. határtalanban
egyedülben hatalmas lemondásokat végzem.
Hatalmas lemondásokat végzem.
Misztikus jogában.
Misztikus jogában.
Háromfőfélisten.
Háromfőfélistenem.
Az Úr Brahmán.
Az Úr Brahmán.
Az Úr Vishnu.
Az Úr Vishnu.
És az Úr Shivan.
És az Úr Shivan.
Kívül mindenki személyesen imádta őt.
Kívül mindenki személyesen imádta őt.
Hogy amikor saját kezükkel ajándékokat hoznak,
hogy amikor saját kezükkel ajándékokat hoznak,
neki elégedetté tegyék.
Elégedetté tegyék.
Srila Prabhupád magyarázat. Skanda Purana következő leírással találkozunk. Upayanam dadhu sarve vinadevam hiranyaka. Hiranyakasipu kezében olyan hatalom volt, hogy a három főfélisten, az Úr Brahmán, az Úr Shivan és az Úr Vishnu kívül mindenki őt szolgálta. Madhvácsárja azt mondja, állítja, Vasavo Rudrasz Trividhahi Surayata. A félisteneknek van három fajtája, az adityák, a vasuk és a rudrák. És az ő uralmuk alá tartozik az összes többi félisten, például a marutok és a szádják. Marutas csajva, visvé csa, szádjas csajva csatad, gatá. A félisteneket ezért tripis tapának hívják. Ugyanez a triszó az Úr Brahmán, az Úr Shivára és az Úr Vishnura is vonatkozik. Látjuk, hogy Hiranyakasipu mennyire fölborította az univerzumnak a rendjét, és mennyire bele tudott szólni, hogy egy kicsit másképp legyen a felállás. És ez köszönhető volt azoknak az áldásoknak, amiket Brahmától kapott. És látjuk ugye, hogy a védikus kultúra lehetőséget ad olyan fajta erőre, amit lehet bárhogy használni, lehet jól, rosszul. Ezek folyamatok, amik működnek. És attól függetlenül, hogy valaki mire használja, de kap eredményt, hogyha követi a védikus kultúrát. Ez azt jelenti, hogy tiszteli a fejem valókat, és tőlük kap valamilyen áldást. Azonban ezzel ugye nagyokat mellé is lehet lőni, mint ez volt az esete Ékalapjának is hasonlóan. Szóval őnek is volt egy nagy vágya, szeretett volna a legjobb íjász lenni. És ezért tudta, értette, hogy a legjobb íjászatot bizony a legjobb tanítómestertől, íjásztól lehet megkapni. Föl is kereste nagy szorgos Dronácsárját, és kérte, hogy hát hagyd legyen a tanítványa. Azonban Dronácsárja látta és ismerte a múltját, azaz, hogy honnan származik. És tudta, hogy ezt a fajta képességet és erőt, amit ő fog neki adni, ezt nem fogja tudni a természetéből adódóan rendesen lelki dolgokra kihasználni. És ezért elutasította őt, és azt mondta, hogy nem, ne legyél a tanítványom. Nem fogadta őt el tanítványnak. Azonban Ékalapja értette, hogy hát jó, hát hogyha úgy hivatalosan nem megy, mégis azért akkor én imádom őt, és akkor ebből lévő erővel majd képes leszek erre. És nagyon-nagyon erős elhatározásból ugye elindult az erdőbe, és imádta Drónácsárjának a murti formáját. És ebből, hogy imádta a murti formáját, kapott önmagában egy olyan erőt, hogy tudott gyakorolni, és képes volt a gyakorlatai tökéletességre vinni. Az, hogy elérte azt a szintet körülbelül, mint amit Arjuna is elért, hogy nagyon-nagyon profi lett az íjászatban. És egyszer Arjuna mászkált arra felé, ahol az erdőben, és látott egy kutyát. ezt csinálta, ez legalább olyan profi, mint én, és ez hogy lehet? Nekem Dronácsárja azt ígérte, hogy én leszek a legjobb íjász, én nem tudok erről a másik íjászról, mi történik itt ugyan. És akkor elment Dronácsárjához, mondta neki, hogy mi a helyzet, és Dronácsárja mondta, jó, akkor nézzünk csak utána ennek a íjásznak. És elindultak az erdőbe, és megtalálták kék alapját, aki ugye megérkezett a gurúja, hát akkor nagyon örült, és hódolatát ajánlotta neki. És hát ugye nyilvánvaló lett számukra, hogy a Dronácsárja imádatával érte el ezt az eredményt. És akkor Dronácsárja mondta neki, hogy oké, akkor most itt van ez a szép eredményed, rendben van, akkor legyél a tanítványom, oké. Akkor szeretnék egy daksint kérni, így hát a tanítványnak azért illő, hogy a gurúját valami kis daksinnal adományba részesítse, és akkor kérem a hüvelykújadat. Amivel persze ezt az egész íjászatot és mindent csinálta. Tehát tulajdonképpen fel kell neki ajánlani ezt az egész tudományt, úgyhogy utána később nem tudta használni. Viszont ott volt a dilemma, hogy oké, de ha ezt nem teszi meg, akkor viszont nem lesz a tanítványa, és akkor félő, hogy ugye elveszti az egész lehetőséget. És akkor inkább ugye megtartotta azt, hogy bárkinek el tudja mondani, hogy már pedig ő Dronácsárja tanítványa, és nagyon jó ez csak hát ugye a kis ujjára volt a problémák. Akkor inkább úgy az lett a vége a történetnek, hogy ezt választotta és odaadta a kis ujját, hüvelykújját. Szóval ebből is láthatjuk, hogy amikor vannak védikus kultúrának valamilyen gyakorlatai, és pusztán csak úgy gyakoroljuk valamilyen részt belőle, az nem biztos, hogy hosszú távon eredményes lesz. Nem biztos, hogy tudunk ebből maradandó örömöt, békét, boldogságot tapasztalni, vagy esetleg megkapjuk azt az élményt, amit ugye szeretnénk belőle. És ugye Hiranyakosi Kunán is ez volt a felállás, hogy nem kapta meg azt az élményt, amit akart ebből elérni, azzal, hogy mindennek az ura lett, mert igazából nem értette, hogy nem értette Krisnát. Szóval nem értette Krisnának a rendszerét, és nem tudta Krisnának a rendszerét a teljességébe látni. És ezért, amikor mi is éljük így a lelki életünket, és gyakoroljuk valamilyen szinten a védikus kultúrát, követjük a feljebb valókat, értenünk kell, meg kell értenünk Krisnát, hogy meg kell érteni, hogy ez az egész világ az miért van, és miért akarta Krisna, hogy ez létrejöjjön, miért hozta létre, és mit fogunk belőle a legtöbbet kihozni, hogy fogjuk a legtöbbet kihozni, és ezt úgy tudjuk, hogyha értjük Krisnát, megértjük őt. És Krisna mondja a Gítában, a 18. fejezet 55. versében, hogy Bhaktyam Mamabhijayanti, hogy engem igazából csak az odaadó szolgálat által lehet igazán megérteni. Szóval a megértést ezt az odaadó szolgálat gyakorlataival fogjuk kapni. Mert akkor tudunk szeretettel viszonyulni Krisna felé, és akkor tudjuk őt szeretettel megérteni. Mert őt igazából szeretettel lehet csak megérteni. És Hiranyakasi Kunának főleg azért, mert itt ez a gyűlölet volt a szívében, ezért ezt a fajta utat teljesen elvágta, ugye ezzel a kezdeti hozzáállásával, hogy nem tudta így a szereteten keresztül, hanem az irigység és a gyűlöleten keresztül látni. És ezért nem volt sikeres, mert ezért nem lehet Krisnát megérteni. Ugye a 7. fejezet 25. versében mondja, hogy naha prakása szarvasz. Jó. Szarvatra. Igen. Prakása szarvatra. Hogy minden szarvatra az ige. Igazából, hogy engem nem lehet szóval mondja Krisna, hogy én nem engedem, hogy megértsenek az ostobák. Szóval ez mindenki, szóval nem hagyom, hogy mindenki megértsen a szarvat, ez mindenki csak úgy van fordításban, hogy a balgák és az ostobák.
Nem tálom föl magam
a balgák és ostobák előtt, hanem rejtve maradok előttük. Igen. És szóval mindenki előtt nem fogja Krisna feltárni magát. Szóval ebbe belelátni ennek a világnak a csodájába, és ennek a világnak igazából a lehetősége,
azért csinálja, mert ugye, hogyha az a vágyunk, hogy nem akarjuk megérteni, akkor ő nem erőlteti ezt a dolgot, és nem fogja ránk erőltetni. Ugye, mert ez a vele való kapcsolat, az a tiszteleten alapul. Igazából mindegyik kapcsolat a tiszteleten alapul. És amikor nem tiszteljük őt, nem érzi, hogy tiszteljük, vagy nem tisztelünk másokat sem, akkor nem ad úgy lehetőségeket. És ezért igazából ez a tisztelet, amit nekünk fel kell élesztenünk Krisna felé, hogy tudjunk odaadó szolgálatot is végezni. És ezt mindenki felé, szóval ezt úgy tudjuk elérni, hogy Krisnát tisztelünk, hogy mindenkit tisztelünk. Mert amikor mindenkit tisztelünk, akkor tudjuk Krisnát is tisztelni. És amikor Krisnát tiszteljük, vagy elérjük, hogy Krisnát tiszteljük, akkor mindenkit fogunk tisztelni. Ugye látjuk, Hiranyakasipu értette valamennyire a védikus rendszert, és ő tisztelte Brahmát. Hát a maga módján. Tehát lemondásokat végzett, és ezért ki tudta facsalni, csikarni belőle azokat az eredményeket. De a többieket már nem tisztelte. Tehát a többi félisteneket ugye itt még Yamaraji is, és mindenki is az uralma alá tartozott, szóval őket nem tisztelte. Pedig jó lehetőség lett volna neki ugye a lelki fejlődésben, hogyha ők feléjük valamennyi tiszteletet mutat, de hát őket csak igazából akarta irányítani, kihasználni. És ezek az élmények, amik őt érdekelték. Szóval látjuk, hogy ez a tisztelet, ez nagyon fontos. És ahogy nézzük a nyugati világot, ahogy degradálódik, pont ez a pont degradálódik benne, a tisztelet kifejezésre. Ugye 1789, amikor francia forradalom volt, akkor ott behoztak nagyon fontos elveket, amik megszilárdították a nyugati kultúrát. És ezek az elvek voltak ugye szabadság, egyenlőség, testvériség. És ezekkel rögtön vágták az összes védikus elvet. Így nyiszálták rögtön. És akkor jött a felvilágosodás kora, mi felvilágosultak vagyunk, mi nekünk már ezek a dolgok, ezek már nem kellenek. És pont ez, hogy ez a degradálódás korát hoztam a hangulatban és a gondolkodásban. Ugye, mert mi történik akkor, amikor kijelentjük azt, hogy szabadság. Ez azt jelenti, hogy azt csinálunk, amit akarunk. Nem semmilyen olyan rendszer, vagy valaki, aki ránkodhatna valamit, hiszen szabadok vagyunk. Hát nekünk nem mondják meg, hogy mit csinálunk, hogy élünk. Szabadság van, ugye, azt csinálunk, amit akarok. És aztán a testvériség elve pedig pont ezt a igényt akarta úgy kielégíteni a társadalom, hogy mindenkinek egyenlően jár minden. És ha testvérek vagyunk, akkor egyenlőség van, és minden együtt, szóval mindenkinek ugyanannyi jár. De hát ez sem lehet így értelmezni, mert miért járna mindenkinek ugyanannyi, mindenki annyi lemondást végzett, mindenki annyi energiát fektetett bele. Nem. Szóval mindenki különböző lemondásokat, különböző energiákat fektetett be, és ezért különböző eredményeket érdemel. Nem érdemel mindenki ugyanazt az eredményt. Ez nem hoz egy megfelelő kapcsolatokat. És aztán a végül, ugye a földöfést, ez az elv adta meg, ami ugye a harmadik elv, hogy szabadság, egyenlőség.
Az egyenlőség.
Igen. És az egyenlőség. A testvériség.